Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Sárközi Mátyás írót, publicistát, az Inforádió londoni tudósítóját. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban. Örülök, hogy itt vagy nálunk. Az ünnepi könyvhétre jelent meg új köteted Margit címmel, Vészi Margitról, nagymamádról, Molnár Ferenc első feleségéről, aki hát mondhatjuk, hogy valóban ikonikus alakja volt a 20. század első felének, regénybe, vagy talán inkább filmbe illő élettörténettel, vagy életúttal. Illeszkedik mindez immár egy sorozatba, hiszen írtál nagyapádról, Molnár Ferencről, édesanyádról, legendás lapszerkesztő Sárközi Mártáról, és legutóbb a nácik által megölt kiváló költőről, íróról, édesapádról, Sárközi Györgyről. Most Vészi Margittal válik, úgymond teljessé ez a családtörténet, vagy inkább irodalom és kultúrtörténet?
Lezáródik a kör, most már családról többet nem írok. Magamról kellene írni, de hát az én titkaimat majd csak a halálom után fedezi fel az irodalom történet. Margit viszont egy érdekes jelenség volt, ő maga szeretett volna énekesnő lenni, aztán szeretett volna festőművésznő lenni, aztán szeretett volna írónő lenni, hát egyik se lett, de költők és írók múzsája volt, és megérdemelt egy kis könyvet, egy nagy vastag 700 oldalas tolsztói regényt nem érdemelt meg, de egy ekkorát, mint amit itt most az olvasó a kezébe foghat, a fotókkal illusztrálva, igencsak megérdemelt. Mert az fantasztikus korszak volt, az a 19. század és a 20. század fordulója. Olyan lelkesedés volt a világban, nem csak Magyarországon, hogy egy új világ következik, a modern kor.
És ebben Vészi Margit egy valóban modern nő volt, aki gyakorlatilag nekivágott a nagyvilágnak.
Úgy van, hát megtehette, mert nagyon jómódú családból származott. A dédnagyapám, az ő édesapja, Vész József, az a Pester Lloyd főszerkesztője volt ennek a német nyelvű budapesti napilapnak, óriási szerkesztőséggel, amelyben olyanok dolgoztak, mint Ady Endre és Molnár Ferenc, akik versengtek a főszerkesztő úr legidősebb lányának a kezért. Ott dolgozott Bíró Lajos is, a regényíró. Hát ő hamar lecsapta a második szülöttet, a Bíró Jolánt, és elvette feleségül. Aztán később Angliába emigráltak, mert Bíró Lajos baloldali ember volt, és a Károlyi kormányban 1918-ban külügyi államtitkár volt, úgyhogy úgy érezte, hogy amikor Hortiék visszajönnek, ő jobb, ha odébb áll, meg sem állt Angliáig, ahol éppen fejlődött a filmművészet, és abban rengeteg magyar szerepelt, és a nagy Cézár a angliai filmstúdiók körében az Korda Sándor volt, később Sir Alexander Korda, és a díszleteket általában Vincent Korda tervezte, Vince Korda, Korda Vince, aki fiatalon egy nagyon jó portrét festett József Attiláról, és aki rendkívül jó barátja volt az én nagymamámnak, mert együtt voltak művész növendékek Párizsban, mert hát ugye ha már festeni tanult, először Biharinál itt Magyarországon, de aztán a Julien Akadémián Párizsban, nagymestereknél, és ott mindenkit megismert, kora Párizsának a kávéházi társadalmát, és az akkor pezsgett a század elején, ez olyan 906 ilyen időket írunk, és aztán 907-ben elvette őt Molnár, megszületett édesanyám, Sárközi Márta vagy Molnár Márta, ő is egy nagyon érdekes személyiség, őről, ugyebár a Levelek Zugligetből című könyvemben sokat írtam, és a SS mondásait és a humorát, egyszer beszálltam itt Budapesten egy villamosba, és ott ült egy úr, és hangosan hahotázott, és amikor engem meglátott, az, jaj, Sárközi úr, itt azt hiszik, hogy megbolondultam, ülök magamban, olvasok valamit, és az ablakok majd berepednek, mert én úgy tudok nevetni, ha valami tetszik nekem, és épp az édesanyja egyik levelét olvasom. Hát micsoda humora volt ennek a Sárközi Mártának. Hát ezt a Molnártól örökölte.
Említetted a Levelek Zugligetből című könyvet, és ennek kapcsán azért az jutott eszembe, most visszatérve a most tárgyalt Margit című könyvedre, hogy itt is egy sajátos elbeszélő formát választottál, ami számomra rokonságot mutat azért a Levelek Zugligetből című könyve, hiszen ott édesanyád levelei alkotják a könyvnek a gerincét. Itt pedig Vészi Margitnak, nagymamádnak a hozzád írott, Alicantéból hozzád írott leveleit. Tehát azért van valami rokonság a két kötet szerkesztési módszere
abszolút,
között.
Abszolút, így van. Édesanyám Zugligeti levelei, ugye azok a levelek Zugligetből, azok szép kötekben állnak nálam az íróasztal egyik fiókjában, és kiadtak egy jó kis könyvet. Az volt, azt hiszem, eddig a legnépszerűbb és a legsikeresebb könyvem. Nos, hát a ötlet azért ezúttal is felmerült, hogy a nagymamám viszont a spanyolországi tengerpartról Alicanteból írt
és
nekem.
És ez ugye már az életének az utolsó évei voltak. Ugye az első levélkeltezése, ha jól emlékszem, akkor 1957, és ugye 1961-ben meg is halt.
Hát először még New Yorkból írkált nekem. Ő filmes volt Los Angelesben, aztán áttette a székhelyét New Yorkba. Egy városban élt az elvált férjével, mikor Molnár Ferenc haldoklott hosszan abban a ötcsillagos hotelszobában, ahol amerikai emigrációját töltötte, akkor ketten hordták neki az ebédet ételhordóban. A elvált felesége Vészi Margit az első, aki a Fedáksári előtt jött még a sorban, és az utolsó, akitől el se vált, Darvas Lili, a szép színésznő, aki három utcával arrébb lakott, mert a Molnár a szállodában, az fönn valahol a tizenvalahányadik emeleten tartogatta a titkárnőjét, Barta Vandát, aki tulajdonképpen a szeretője volt. És aki miután...
Ez egy sajátos közeg volt ott a New Yorki Plaza Hotelban.
Igen, miután nem vált el Darvastól Molnár, ezért szegény Barta Vanda bánatában öngyilkos lett. Szóval ez egy szomorú történet, de Margitése nagyon vidám. Én arra kértem őt, hogy ha már ilyen érdekes élete volt, és egy évig még a Molnár felesége is lehetett, azután pedig egy olasz bárónak volt a felesége, élete végéig Baronessa Mantica névre hallgatott, és Puccini udvarolt neki, Puccini is nagyon sok szerelmes, és
tegyük hozzá, hogy előtte meg Molnár előtt Adi múzsája volt.
Igen.
Tehát azért egészen kivételes és regényes, vagy ahogy az elején is említettük, filmbe illő életútja volt.
Hát ezt meg kellett volna írni, egy igazi jó...
Miért nem akarta megírni? Mert ugye te biztattad erre.
Én biztattam, és akkor azt írta, hogy ő megpróbálta, leült, elkezdte, és elfacsarodott a szíve, hogy milyen gyönyörű élete volt valaha ifjúkorában, és milyen rettenetes, érdektelen és unalmas élete van most ebben a nem divatos kis Alicante kikötővárosban, Spanyolországban, ahol viszont ő az amerikai öregségi nyugdíjából a heti $8 meg tud élni. Ki tudja a $8 fizetni a hotelt, ami nem nagyon jó, és az ennivalóját és a kis költségeit olykor még a fodrászra is tellik, aki ősz fürtjeit enyhén lilára festi, mert a lila volt a kedvenc színe, lila gyűrűket és lila ruhákat hordott, és a lelke is azt hiszem elég lila volt.
Akkor mondhatjuk, hogy eléggé mostó vagy szegényes körülmények között élt ott Spanyolországban?
Így van.
Ugye az is a sorsfintora, most eszembe jutott itt a könyv kapcsán, hogy említetted ugye, hogy hol mindenhol járt, és mi mindennel próbálkozott, és említetted Los Angeles-t és Hollywoodot, és a könyvben is történik arra utalás, hogy ott ugye filmnovellákat írt, forgatókönyvvázlatokat írt, de hát ezekből akkor nem valósult meg semmi. Viszont a halála után nem sokkal forgattak az egyik filmnovellája alapján egy igen nagy sikerű filmet, Shirley MacLaine-nel a főszerepben. Ez is a sors
szomorú.
Sajátos filmtől.
Ez is egyféle Molnári ötlet volt, mint egy Molnár színdarab lett volna, vígjáték ez a filmsztori, amit a nagymamám beadott a stúdiókhoz, és amíg élt, addig mindig azt mondták, hogy majd, és nem érte meg, hogy ebből film lett, méghozzá sikeres film. Nagyon örült volna neki, földobta volna.
Miért? Ugye sok mindennel próbálkozott, ugye voltnak énekesnői ambíciói, festőként, grafikusként is próbálkozott, láthattuk, hogy íróként, haditudósító is volt az első világháború idején. Hogy nem sikerült sehol áttörést elérnie? Tehát sem a festészetben, a grafikában, sem az írásban, sem az énekesnői ambíciók terén. Mindenütt azért valami hiányzott belőle?
Ő tulajdonképpen dalénekesnő akart lenni, nem nagy opera díva. És édesanyám azt írta szarkasztikusan a memoárjaiban, hogy Margitnak úgy látszik, egy szemölcs nőtt a hangszálain, mert egyszer csak elvesztette a hangját. Őt egy énektanárnője a gimnáziumban biztatta, hogy kislányom, olyan szép alt hangod van, tanulj énekelni, tanítasd magad. És nem lett belőle énekesnő, ez gyorsan lezajlott. Akkor szeretett volna festőművésznő lenni. Mit mondjak, nem volt egy jó festőművésznő. Szóval egész jó portrét készített a saját unokájáról, Eszter nővéremről, Lukin Lászlóné későbbi énekpedagógusról, mikor 3 éves kislány volt egy ibolya csokorral a kezében, sárga ruhában, egész jó kis portré, ezt a család itt nagy becsben tartja. De én szerintem nagyon jó portré karikaturista lett volna. Szóval akiket látott, például a színpadon látta Eleonora Dúszét, a kor nagy drámai színésznőjét, hazament, és egy olyan színes karikatúrát csinált róla, hogy ma is az például itt a Nemzeti Galériában van, aztán van 4 vagy 5 karikatúrája, itt őrzik Budapesten. De ha ő nemzetközileg erre fektette volna a hangsúlyt, és a lapoknak küldte volna, hát olyan jó kapcsolatai voltak, a karikatúráit néhányat küldött, de ha ez lett volna a fő foglalkozása, és ennél többre nem akart volna jutni, akkor világhírű lett volna.
És írásban, vagy íróként, hiszen azért megjelent novellás kötete, és voltak regénytervei, az nem valósult meg, de novellákat
megjelentek megjelentek a harctéri riportjai, a haditudósítai riportjai. Ugye a osztrák-magyar monarchiában csak 2 női haditudósító volt, és ő volt az egyik. És a Molnár is haditudósító volt ugyanakkor, és remek haditudósításokat írt.
Molnár, de azért állítok, Molnár nem ment a frontvonal közelébe.
Úgy van, ő egy gyáva ember volt, olyan gyáva volt, hogy amikor vett egy autót, és ahhoz egy sofőrt, akkor ő hátul ült, de ott is volt egy ilyen nagy gumiduda, mert ő azt hitte, hogy minden kereszteződésnél akár jön valami, akár nem, dudálni kell.
És a biztonság kedvéért.
Óriásiakat dudált, hát ha egy karambol következtében ő nem tudom, elveszíti az egyik lábát, vagy a monoklia leesik és összetörik. Szóval minden esetre gyáva volt, nem ment ki a harctérre, hanem...
Ugye, és tegyük hozzá, van az a bizonyos állatkerti történet, amit te is le is írtál, vagy meséltél is többször, amikor édesanyáddal, Mártával, akkor még Molnár Mártával voltak kint az állatkertben.
Igen. És a kis oroszlán, aki akkor volt, mint egy nagyobb farkaskutya, valahogy kibújt a 2 rács között, és Molnár és a kislánya szembe találták magukat egy oroszlánnal, és Molnár azonnal ott hagyta a Mártát állva, és elrohant. Az oroszlán jobban megijedt, mint ők. Na szóval, de a Molnár mindig a front mögött 30 kilométerrel ült egy kocsmában, valahol Szerbiában, vagy ilyen helyeken, és a tisztekkel, a K&K tisztekkel anekdotákat cserélt, és azokat írta meg, mint harctéri élményeit, és azok remekek voltak, és közben a Margit lóháton az első vonalban föl alá vágtatott, és fütyültek a füle mellett a golyók, és közben rossz riportokat írt. Olyanok voltak, mint a hivatalos jelentések a hadállásról. Még például emlékszem, a Molnár ilyeneket írt meg, hogy egy orosz hadifoglyot hoztak be a hadikórházba, egy szakállas muzsikot, aki odahaza egy szántóvető parasztember volt, és itt meg egy baka, és bekerült hadifogolyként a kórházba, és oda ment hozzá egy német tiszt, és azt mondta, hogy mit szeretjük magukat, maguk egy orosz nép, Tolsztoj népe, hát nem ez a pasa sose tudta, hogy ki a Tolsztoj, és megveregette kedvesen ennek a orosz hadifogolynak a vállát, mire az orosz hadifogoly azt mondta, és épp abban a vállában volt benne egy golyó, nem szedte. Ezek olyan sztorik voltak, amiket Molnár hallott a tisztektől, és megírt, és ezzel tízezres példányban adta el a haditudósítás köteteit, míg mondom, a Margité nem voltak igazán jók. Na, most csak, hogy visszatérjek a lényegre. Mivel Margit nem írta meg kérésemre a memoárjait, én elhatároztam, hogy ez a Margit című kötet, ez egy csalás lesz. És én ezt úgy írom meg, első szám, első személyben, mintha a Margit megírta volna a visszaemlékezéseit. Tehát én úgy írom, hogy ekkor elmentem ide-oda, nem tudom, házasságot kötöttem Molnárral.
És közben illesztve a hozzád írott levelek.
És mindig kurzívban, dőltbetűkkel jönnek a New York és Alicante-i levelek. Na most ő rossz lelkiismerettel úgy érezte, hogy nem csak a napi eseményekről kell Alicante-ből nekem leveleket írni, hanem ha már, akkor mindig, ja, erről jut eszembe, és akkor megírt valami nagyon érdekeset. Szinte minden levélben, két-három oldalon valami régi-régi sztorit.
Aminek azért ugye irodalomtörténeti vagy kultúrtörténeti vonatkozásai vannak.
Irodalomtörténeti is, mert Adiról sok szó van. Hát Adi ugye hiába tette neki a szépet, mert Margit megírja, hogy Adi már előre haladott vérbajban szenvedett, amit nem Lédától kapott, hanem valami nagyváradi könnyű nőtől, és akkor még nem volt penicillin, azt nem tudták igazán gyógyítani, úgyhogy a keze és az arca sebes volt, és ez nagyon nem tetszett ugye a nőknek.
Ez érdekes egyébként, én éppen kijegyzeteltem a könyvből, amit Adiról írt, és párhuzamosan, amit Molnár Ferencről írt. Azt írja Adiról, hogy tulajdonképpen megnyerő fiatalember volt, nagy dióbarna szemekkel és okos, meglepően művelt, de már köztudott volt, vagy suttogták róla, hogy vérbajos, sebes a keze, a fizikai közeledés kizárva. Molnár Ferencről a következő szöveg szerepel, ő egészen más volt, mint Adi, szép fiú, az örök zsirárdi kalapjával és a csillogó monokliával, már 20 évesen országosan ismert és kedvelt volt. Hát szinte borítékolható, hogy itt azért Molnár Ferencnek állt az ászló. Igen. A két udvarló közül.
Hát nagyon igyekezett, Adi írt egy nagyon szép vers ciklust, Margita élni akar címmel, amelyben azt írta, hogy ő szerelemre vált Margita iránt, és hát ez a Margita nyilvánvalóan Margit volt, de a papa nem örült ennek a...
Vészi József.
Igen, úgyhogy egy irodalomtörténeti merényletet követett el, mert leállította félúton Adit, hogy ezt befejezze, ezt a versciklust, szóval, hogy intimitásokat a lányomról ne
akkor írjon. Akkor Vészi József számlájára írhatja az irodalomtörténet, hogy ez a ciklus nem fejeződött be.
Így van.
Milyen volt egyébként, ugye Adi és Molnár Ferenc is versengtek akkor nagyanyád Vészi Margit kegyeiért. Milyen volt egyébként Adi és Molnár Ferenc viszonya? Mit tudunk ezekről a Dunavarsányi nyarakról, hiszen a helyszín az ott volt, a Dunavarsányi nyarakról.
Dunavarsányon volt egy nyaralója Vészi bácsinak, a főszerkesztő úrnak, és oda kiárta a magyar irodalom színejava, nagyon jó ételeket, italokat kaptak, és...
Mondtam, hogy ez egy ilyen irodalmi szalon volt?
Irodalmi szalon, de meg is lehetett szállni. Például Adit mindig a legnagyobb Vészi fiúval egy szobában helyezték el, aki rémülettel közölte reggelenként, hogy Adi időnként álmából felriad az éjszaka kellős közepén, és egy óriásit üvölt. Valami rémálma volt, és álmában szörnyek üldözték, és már majdnem utolérték, és akkor felriadt, és egy óriásit kiáltott, úgyhogy egész ház zengett tőle, amelyet rengeteget ivott.
Hát ez ugye gondolom, hogy már ez az éjszakai üvöltés is, lehet, hogy az ital hatása volt,
lehet,
mert igen. Az is a könyvből derül ki, hogy itt a Dunavarsányi indóház melletti kocsmában kifejezetten Adi kedvéért tartottak abszintot, ami hát azért egy elég kemény ital, és nyilván ez még Párizsban ismerkedett
ez
meg.
Ez a zöld színű ital, ez tulajdonképpen kiderült, hogy a füvek, amikből főzik, azok mérgezőek. Tehát ez nagyon rossz hatással van a szervezetre, a májra is egyáltalán, és az agy is elborulhat tőle. Aki sok abszintot iszik, ami nagy divat volt párizsi irodalmi körökben, az nagyon gyakran meghűl élete végére. Na de hát a bort is nagyon szerette Adi, úgyhogy egy demizsonnal kellett mindig a kertben, Dunavarsányon, a nyomában járni egy inasnak, és ő töltögetett neki, és ő szorgalmasan iszogatott, és élt még Vészi Józsefnek az édesanyja is, 90-höz közel járt Aradról a özvegy öreg Vésziné, és az nem tudott igazán jól magyarul, és azt mondta mindig, hogy már megint itt van nálunk ez a részeges Petefi. És ez a részeges Petefi, ez az Adi volt. Igen. A bezoffene Petefi.
Itt Dunavarsánynak van még egy érdekes irodalom történeti vonatkozása. Ismerjük Adi híres versét a Fekete zongoráról, de kiderül, hogy éppen a te írásaid alapján, hogy ez a fekete zongora, ez nem is zongora volt.
Igen, hát a Vészi család igen népes volt, a dédnagyapámnak 7 gyermeke volt, és azok közül a nem is tudom hányadik, az Lenke leánya, aki szépen hegedült. És hogy nem, egy fekete színű nemes fából készült mesterhegedűn próbált betörni a zene világába, és ezt hallotta Adi, hogy esténként Lenke, a 17 éves Lenke kiül vagy kiáll a ház faragott tornácára, és ott hegedülget, vagy pedig zongora kísérettel kis kamara darabokat ad elő, és megírta a Fekete Hegedű című versét, azonban hegedű erre a szóra az, hogy nincs bora, veszen, akinek nincs bora, szól a fekete hegedű, ez így nem rimmelt volna, tehát a fekete zongora, és veszen, akinek nincs bora, ez már verset alkotott. Úgyhogy megsértődhetetlenke, hogy az ő hegedűjét nem örökítette meg Adi.
Térjünk még vissza egy mondat erejéig, vagy néhány mondat erejéig még arra, hogy milyen is volt kettőjük viszonya a szerelmi vetélkedésen túl, Molnár Ferenc és Adi Endre viszonya. Nem voltak azért ők barátságban?
Nem. Hát Adi elég hamar meghalt, azon kívül Molnár rengeteget tartózkodott külföldön. Tehát ha találkoztak, akkor is vagy a Rivieren nyaralva, vagy Párizsban, de nem jártak ugyanabba a kocsmába.
És akkor dunavarsányi nyarakat sem közösen töltötték.
Igyekezett Molnár úgy ott lenni, hogy Adi épp ne legyen ott. És a Molnár inkább kávéházakba járt, Adi pedig kocsmákban.
Sárközi Mátyás író, publicista, az Inforádió londoni tudósítója a vendégünk ma itt az Arénában, és egy most megjelent új kötetéről, a Margitról beszélgetünk. Ezt folytatjuk majd a hírek után, most át hírösszefoglaló következik.